az ige hirdetésünknek a mai alapigéje, az Nehémiás, egy ószövetségi könyvben található. Az első fejezetből fogok felolvasni, a negyedik verstől kezdődően. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a menny Isten előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennek Istene, te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat is megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, és elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Ige hirdetési sorozatunkat folytatván ma, ahogyan olvastuk, a híres királyi pohárnokból lett városépítő, Nehémiás lesz velünk. Ugye ő volt az, aki megszervezte a fogság után Jeruzsálem lerombolt városfalának a helyreállítását, amit szédítő tempóban hajtott végre, hiszen összesen 52 nap alatt abszolválta ezt a projektet. Pedig nem kis feladatra vállalkozott, hiszen azok a várfalak, azok a romok már több száz éve ott hevertek érintetlenül, több mint száz éve. Valószínűleg nem fogunk sokan városfalat építeni az életünkben, de hogyha most körbenézünk a saját életünkben, talán mi is látunk most olyan dolgokat, amik nincsenek feltétlenül rendben, amik nincsenek most a helyén. És még az is lehet, hogy nem is feltétlenül a te hibád az, hogy most az van, ami van. Hanem Nehémiáshoz hasonlóan ezeket a romokat te is csak úgy megörökölted az előző generációktól. Rossz családi minták, konfliktuskerülés, verbális erőszak, érzelmi elhanyagolás, függőségek, vagy hibás döntéseknek a következményeit, esetleg rossz anyagi helyzet. Ezek sokszor olyan romok, amelyeket az egyik generáció megoldatlanul örökíti, adja át a másik generációnak. Nehémiás történetének tehát ez az egyik nagy kérdése. Mihez kezdjünk a romokkal? Egyáltalán van-e helyreállás? A jó hírem az, hogy van bizony, remélem nem spoilerezem el a történetet azzal, hogy a könyv végére, sőt a közepére a városfal felépül, helyreáll. De ma Nehémiás imáján keresztül azt fogjuk megnézni, hogy mik az első lépések a helyreállás felé. Vagy hogy pontosabban, hogy mi az ő megküzdési stratégiája. Na de, tájoljuk be magunkat, hol is vagyunk a nagy történetben. Csak nem 150 évvel korábban a babiloniaiak Jeruzsálemet és Júda déli királyságát elfoglalták, kifosztották, lerombolták, a lakóit pedig elhurcolták idegen honba. És miután a perzsák legyőzték Babilont, Círus király politikát változtatott,
és megengedte néhány zsidó csoportnak, hogy hazatérjenek. Ők mindjárt bele is fogtak a nagy munkába, felépítették az oltárt, felépítették a templomot, és ezután már csak egy dolog maradt hátra, a várost védhetővé kellett tenni. Na, itt jön a képbe Nehémiás, vagy itt jönne a képbe, csak hogy Nehémiás nem ott van, ahol lennie kellene. Se fizikailag, se lelkileg. Azt írja a Szentírás, hogy Babilónia egyik fővárosában, Súsánban tartózkodott, távol attól a helytől, ahova a társai, honfitársai már réges-rég hazamentek. Nehémiás nincs ott, ott maradt a többiekkel, mert hogy nem mindenki ment haza. Sokan hazamentek, de sokan megmaradtak. Gyökeret vertek, egzisztenciát teremtettek, családot alapítottak, megházasodtak, talán még beszélték az anyanyelvet némi akcentussal, de a újat már sokkal jobban. És Nehémiásról azt olvassuk, hogy ő egy sikeres ember, a királynak a pohárnoka, úgyhogy elég szép karriert futott be. A régi világban a pohárnok, király pohárnokának azt jelentette lenni, hogy az ember mindig ott volt a király körül. Ott volt az összes meetingen, ott volt az összes lakomán, ott volt az összes tanácskozáson. Egyfajta belső embert kell elképzelni, mondjuk úgy, mint egy nemzetbiztonsági főtanácsadót ma. Csak hogy, amikor megérkeznek a rokonok Jeruzsálemből, ebéd időben megrendítő híreket kap tőlük. Ezt mondja. Elmondták nekem, hogy azok, akik fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban vannak. Nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig csuparés és kapui tűzben égtek el. A város falai le vannak döntve. Por és romok. Felépült ugyan a templom, de a falak még mindig romokban állnak. És Jeruzsálem emiatt még mindig nyitott város. Védtelen és kiszolgáltatott. Fizikailag mindenképp. De van ennek a képnek egy lelki üzenete is. Vajon nem így van-e ma sok család? Nem így van-e ma sok gyülekezet? Hogy nekünk is van templomunk. Rendszeresen el is járunk. De az életvitelünkben, a gondolkodásmódunkban ott tátonganak a rések. Hiányoznak a falak. Amik azért lennének, hogy távol tartsák tőlünk a hazugságokat, a függőségeket, a játszmákat, a haragot, a különféle kísértéseket, a nekem jár mentalitást, a visszatérő bűnöket, a félelmeket, a családi veszekedéseket, a politikai széthúzást, az ítélkezést, a bizalmatlanságot, a keserűséget is lehetne még sorolni. Nincs ellenállás. Nincsenek falak. Romok. Rendes falak helyett, amiket nem raktunk rendbe, és amiket így adunk tovább, így örökítünk tovább, hogyha nem hozzuk helyre. És talán azt se tudjuk igazából, hogy hogyan álljunk neki a munkának, hogy melyik ledőlt fallal kezdjük éppen. Szóval mit kell olyankor csinálni, mit kell olyankor tenni, amikor szembenézünk azzal, amikor tudomásunkra jut, hogy valami, ami számunkra fontos, és amit Istentől kaptunk, az a romokban áll, az romokban hever. Mi legyen a megküzdési stratégiánk a romok láttán? Mit látunk Nehémiásnál? Ő mit csinál első lépésben? Első lépésben azt látjuk, hogy semmit. Nehémiás nem csinál semmit. Amikor Nehémiás szembesül a romos valósággal, nem csinál semmit. Abban az értelemben, hogy nem rohant mindjárt a királyhoz. Nem menekült el a hobbiába. Nem kezdett el binge-watchingolni nem tudom hány szériás sorozatokat. Nem tekintett a pohár aljára. Nem rendelt self-help könyveket a Vintidről. Nem kérdezte meg a ChatGPT-t, hogy most mit évő legyen. De még csak nem is hívja össze a haverokat. Hanem napokon át csak ül. Böjtöl. Imádkozik. Vagyis teret enged Istennek. Ez az első, amit tenni érdemes. Hogy átadjuk a helyet Istennek, hogy teret engedünk neki, helyet készítünk neki, és ez annyira nehéz. Nem akarok példákat hozni a személyes életünkből, talán mindannyian tudnánk egy-egy kedves sztorit hozni, hogy milyen berögződéseink vannak azt illetően, amikor találkozunk egy rossz hírrel, és mindjárt pánikba esünk, és hogy erre hogy reagálunk, és ilyenkor elkezdünk mindenkit mozgósítani, és telefonálunk, leveleket írunk, begooglizzuk, és tovább szervezkedünk, és akkor minden összekuszálódik, és pont mi vagyunk azok, akik a legnagyobb akadályaivá válunk a probléma megoldása szempontjából. A legtöbb, amit ilyenkor tehetünk, az tényleg az, hogy nem csinálunk semmit, hogy engedjük, hogy Isten, Isten legyen. A mentorom azt mondta, hogy a teológia legelső szabálya az az, hogy Isten, Isten. És te nem vagy Isten. Te ember vagy. Te lehetsz ember. Sőt, embernek kell, hogy légy. És ezáltal teret engedni Istennek, hogy elvégezze benned, bennünk azt, amit szeretne. És ha akarja, akkor utána általunk is. Tudjátok, az imádság nem monológ. Nem olyan, mint a telemarketinges telefonhívás, hogy fölveszed az ismeretlen számot, és már darálja is, és igazából esélyed sincs arra, hogy megvárd, míg levegőt vesz, mert nem vesz levegőt, hanem csak mondja, és mondja, és mondja, és aztán a végén talán egy kérdést feltesz, hogy meg akarjuk-e vásárolni a terméket, vagy sem. Az imádság nem monológ, hanem az imádság Istennel párbeszéd. És ezt az imádságot nem mi kezdeményezzük, hanem Isten az, aki kezdeményez az ember felé. Ő az, aki megszólít. Ő az, aki létrehívja a párbeszédet. És a mi imádságunk válasz erre a megszólításra. Úgyhogy a legtöbb, amit tehetünk, amikor az Isten megszólít, vagy meg akar minket szólítani, akár a romok láttán is, az nem az, hogy egyből elkezdjük darálni, hanem az, hogy elkezdünk emberként teret engedni Istennek, hogy hadd mondhassa el azt, amit ő szeretne, hogy hadd szólíthasson meg minket úgy, ahogyan ő akar, hogy hadd végezhesse el, amit elképzelt. És Nehémiás benne van egy ilyen térengedésben. Azt olvassuk róla, hogy napokon, heteken, sőt egyes írásmagyarázók szerint ez a fajta térengedés, ez 4 hónapon keresztül tartott. És mivel szólítja meg Isten Nehémiást? A szomorúsággal. Azt olvassuk, hogy egy furcsa bénultság lett úrrá Nehémiáson. Annyira, hogy nem tudott semmi más csinálni. Csak magába roskadt és sírt. Tudjátok, sokszor így kezdődik a romoknak a helyreállítása. Hogy Isten gyakran nem a vigasztaláson keresztül, nem a bátorításon keresztül szólít meg minket, hanem a megszomorodáson keresztül, aminek a hatására összetörünk és összeroskadunk. És ez egy másféle összeroskadás, mint amikor a terhek alatt roskadunk össze, vagy a gondok törnek minket össze, vagy a kétségbeesés nehezedik ránk. Éppen az a különbség a kettő között, amit Pál apostolnál is olvastunk, amit Viola felolvasott az Isten tisztelet elején, hogy kétfajta megszomorodás van. Hogy van az Isten szerinti szomorúság, ami megtérésre és üdvösségre vezet. És van a világ szerinti megszomorodás, ami zsákutca, ami a halálhoz vezet. És itt az egyik üzenet, amit elvihetünk ma magunkkal. Hogy ne felejtsük el, hogy a megszomorodás olykor sokkal több egy érzelmi reakciónál. A megszomorodás lehet Isten munkája is benned, aminek célja van. Nehémiás esetében teljesen érthető volt az ő érzelmi reakciója, amit megtapasztalt a Szentváros romjai hallatán, hiszen ez volt a lelki otthona a fejében, de a megszomorodásban valami egészen elképesztőt végez el benne Isten. Valami megváltozik Nehémiásban. Valami megtér benne. Valami helyre áll benne. Úgy látszik, hogy nem csak a várfalaknak kellett helyreállnia, hanem neki is valamire szüksége volt, amiben helyre kellett állnia. És ezt a helyreállást az ő bűnvalló imádságában, az ő válasz feleletében érjük tetten. Ezt olvassuk az imádságában. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. És ez nagyon furcsa. Nagyon furcsa ez az imádság. Nem tudom, feltűnt-e valakinek. Én biztos vagyok benne, hogy Nehémiás nem volt olyan a bűn szempontjából, mint az unokatesónak a kalácsa, gluténmentes, bűnmentes. Hanem neki is megvoltak a maga bűnei. De hol volt ő akkor, amikor megjöttek a babiloniaiak, és végrehajtották az Isten ítéletét? Hol volt ő akkor? Még nem is élt. Még az apja sem élt. Talán a nagyapja, igen, gyerek volt még akkor. De az az ítélet azért következett be, mert mások hűtlenek voltak. Mert mások szövetséget szegtek Istennel. Mert mások bálványokat imádtak. Mert mások súlyos társadalmi igazságtalanságokat követtek el, és nem voltak hajlandó megtérni. Mit tehet ő arról? Az ő hibájukról. Miért beszél mégis többes számban? Miért nem azt mondja, hogy nem én tehetek róla, Uram, hanem az apám, hanem az anyám, hanem a nagyszüleim, hanem a főnököm, hanem a szomszédom, hanem az egyházam, hanem a házastársam, Uram, akit te adtál mellém. Hallottuk ugye az előző heti igehirdetésben. Tudjátok, az igazi bűnbánat nem az, amikor el tudom sorolni a többieknek a vétkeit. Persze fájdalommal, megrendüléssel, vagy akár imádságos haraggal. Mert mondhatná Nehémiás ezt, hogy mennyei atyám, eléd viszem a népemet, a családomat, az egyházamat, a gyülekezetemet, szomorúan, fájdalommal, ott vannak már évtizedek óta, és még mindig nem csinálnak semmit, még mindig romokban áll minden. De én eléd viszem a vétküket, amiben persze én is érintett vagyok, mert hiszen én is ehhez a családhoz, ehhez a néphez, ehhez a gyülekezethez tartozom, engem is érint minden szennye és mocska, nem tudom magamat alóla kivonni, de én most úgy imádkozom előtted, hogy ott állok közöttük és te közötted. És mutatom, hogy lásd, ott vannak és vétkeztek, mert önzők, mert nem élnek a tőled kapott kegyelemmel, úgyhogy eléd viszem őket. Könyörülj meg rajtuk. Amen. Ha Nehémiás így imádkozna, nyugodtan mondhatnánk róla, hogy ez egy csodálatos ember, és ez egy csodálatos imádság volt. Van egy nagyszerű ember, egy magasrangú ember, aki közben jár a népéért, még térdre is esik, bőjtöl, sír, gyászol értük napokon át, de Nehémiás nem ezt mondja. Nehémiás azt mondja, hogy én is. Én is. És olyan nehéz Nehémiással azt mondani, hogy én is. Igazából azt mondja, hogy nekem sincs mentségem. Hogy én sem vagyok jobb. Csak annyit mond, hogy előtted állok, Istenem, te vagy a szívek és vessék vizsgálója, és te jól látod, hogy én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint az a nép, akikért könyörgök, akikért kiáltok. nincs érdemem nekem sem. Nincs kifogásom. Nincs semmim, amire hivatkozhatnék, hogy én jobban megérdemlem a kegyelmet, mint ők. Lényegében véve azt mondja, Uram, ők elrontották. De tudod mit? Én is elrontottam. Lehet, hogy ők így, én meg úgy, de ugyanúgy rászorulunk a bűnbocsánatra. Ez az a felismerés, amire Isten megszomorodása vezeti őt, hogy neki is szüksége van a kegyelemre. És aki tudja magáról, hogy szüksége van a kegyelemre, az elkezd belekapaszkodni azokba az ígéretekbe, amiket Isten ad neki, amire az imádságában emlékezteti őt. Nagyon sokáig nem értettem, hogy miért van tele ez az imádság emlékeztetésekkel és Isten ígéreteivel. És nem csak ez az imádság, hanem Nehémiás többi imádsága, sőt, a próféták összes többi imádsága is. Miért van tele ígéretekkel és erre való emlékeztetéssel? És aztán ráakadtam egy történetre, ami más megvilágításba helyezte, hogy milyen ereje és milyen szerepe van Isten ígéreteinek az életünkben. 1989-ben volt egy hatalmas földrengés Örményországban, és 4 perc alatt 30 ezer ember meghalt. És az egyik édesapa azonnal a fia iskolájához rohant, és az iskola épülete helyett már csak romokat talált. Ugye el sem tudom képzelni, hogy mi játszhatott le az édesapának a fejében. És rögtön hátra futott az épületnek ahhoz a részéhez, ahol tudta, hogy ott volt a fiának az osztályterme, és vadul elkezdte arrébb hordani a törmeléket és a kődarabokat. Nem tudta, hogy mennyi esélye van annak, hogy megmentse a fiát, de nem ezzel törődött, hanem az az ígéret visszhangzott a fejében egyfolytában, hogy én mindig ott leszek érted, én mindig ott leszek érted. Ez az ígéret hajtotta és mozgatta őt. És miközben egyre ásott, egyre többen próbálták visszahúzni az élet veszélyes romok közül, mondván, hogy már túl késő, már nem tud segíteni, menj haza, nem tehetsz már semmit. Aztán a tűzoltó parancsnok próbált elrángatni a romoktól, most már tüzek vannak, robbanások mindenfelé, életveszélyes a helyzet, uram, menjen haza. Aztán végül a rendőrség is kiérkezett, és ők is mondták, hogy uram, nem látja, hátráltatja a többieket, menjen haza, majd mi intézzük. De ez az apa nem adta fel, és továbbásott. 8, 12, 24, 36 órán keresztül. És aztán a 38. órában elhúzott egy nagy darabot, egy nagy kődarabot, és meghallotta alul a fia hangját. És azonnal felkiáltott, fiam! Apa, én mondtam nekik, én mondtam a többieknek, hogy ha még élsz, el fogsz jönni és megmentesz engem. Megígérted, hogy mindig itt leszel nekem. Megtetted, apa. És kihúzta a fiát a romok alól, és vele együtt a többieket is. Ha egy földi édesapa ígéretének ekkora megtartó ereje van. Mennyivel inkább van nagyobb megtartó ereje a mi mennyei édesatyánk által kapott ígéreteknek? Olyan ígéretek, mint hogy örök szeretettel szeretlek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Vagy egy másik ígéret, hogy azok, akik a Krisztus Jézusban vannak, nincs már semmiféle kárhoztató ítélet ellened. Nem vádollak már semmivel. Vagy az, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Nem lesz, van. Vagy az, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is, él, jelen időben, nem élni fog, él. És még hány, meg hány ilyen ígérete van a mi Istenünknek, a mi mennyei édesatyánknak, amik ott vannak a Szentírásban, amik ott vannak előttünk. vagy egy másik. Áldott az Isten, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ebben az ígéretben is megfogalmazódik az igazi nagy szabadítás, hogy ott a Golgotán, az igazi romok alól, tényleg a fia halálán keresztül kihúzott minket, és tudhatjuk, hogy ha őt is feltámasztotta a halálból, akkor minket is fel fog támasztani az örök életre. Már csak idő kérdése. 12, 24, 36 év, 38 év, nem tudom mennyi. De az ígéret a tiéd. Lesz lehetőségünk majd a válaszadásban felelni Isten ígéreteire, Isten hívásaira, Isten megbocsájtó kegyelmére. Elmehetünk majd ide az úrasztala melletti kisasztalnál találunk köveket, ami azt szimbolizálja, hogyha van egy teher, van egy bűn, amit cipelsz, és szeretnéd, hogy az Úristen elvegye tőled, és megszabadítson téged, szimbolikusan lehelyezheted a keresztnél. Vagy hogyha úgy érzed, hogy már annyi rom van feletted, és eltemettek a törmelékek, és sötétségben vagy, gyújthatsz gyertyát, ami a reményt, a fényt jelképezi. Vagy hogyha szeretnéd, hogy valaki imádságban vigyen téged a szabadító Istenhez, ott hátul a fal tövében vannak olyanok, akik örömmel várnak téged, hogy hordozzanak téged imádságban. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és engedjük, hogy az Isten tisztogasson minket, építsen minket, állítson helyre minket, az ő megszomorításán keresztül, az ő ígéretein keresztül, az ő kegyelmén keresztül. És mi következik mindebből? Nehémiás imádságának a végén látjuk, hogy aki ezt a nagy kegyelmet magához fogadja, az úgy beszél magáról, hogy én szolgálni akarlak téged. Hogy én félni akarlak téged. Hogy én nem félek tőled most már, hanem félek téged. Azaz szeretlek, azaz tisztellek. Azaz neked engedelmeskedem, neked szentelem magamat. Így készül Nehémiás a helyreállító munkára. Isten először őt megszólítja, megszomorítja, bűnvallásra formálja a szívét, hogy aztán belekapaszkodni tudjon az Isten ígéreteibe. Készítsen fel minket is, így az Isten, mert a mennyek Istenének minden lehetséges. Amen.
Gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod a romokat, amelyek körbevesznek, vagy akár maguk alá temetnek, és kiáltunk hozzád, pont úgy, mint az apa ígéretében bízó gyermek. Urunk, először is megvalljuk a bűnünket, ami áthat, ami örökség, ami a miénk, a szüleinktől, nagyszüleinktől, Ádámtól, Évától, és örökre meghatározna, ha nem adtad volna a te fiadat érettünk. Bocsáss meg azt is, Urunk, ha mi romboltunk saját kezüleg. Bocsáss meg, ha mi is romokat örökítünk tovább. Ha lett volna lehetőségünk építeni, de nem éltünk vele. És segíts, Urunk, megbocsátani az örökölt romokat, megbocsátani a felmenőinknek, vagy azoknak, akik romboltak az életünkben. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy te jelenlétedben a romok helyén építhessünk. Tégy áldássá minket, ahol megszomorodtunk, ahol a te szerinted való, a lelked által megmutatott elkeseredés erőt vett rajtunk. Ott adj erőt arra is, hogy építsünk azt, amire te vezetsz minket. És ahogy Nehémiás a veled eltöltött előtted gyászban is, imádságban, bőjtben töltött hosszú napok után, te vezetésedet megtapasztalva tudod segítséget kérni a királytól. Tégy minket is képessé és alázatossá, hogy segítséget tudjunk kérni Először tőled, drága mennyei atyánk, és aztán vezess oda azokhoz, az emberekhez, akiket te drága eszközeid, gondviselésed eszközei, akik segíthetnek. Könyörgünk azokért, akiknek még segítséget kérni is nehéz most, azokért, akik azt érzik, hogy az életük romokban hever, akik romokból maradt szikladarabokat cipelnek, talán hosszú ideje és nagyon roskadnak már. Karold fel, öleld át őket, könyörülj a szenvedőkön, és a legnagyobb mélységből, a te hiányodból, tőled való távolságnak a mélységéből is ments ki mindenkit, aki még ott van, vagy aki valami miatt oda keveredett. Urunk, ezt hisszük, hogy megteszed, hiszen Krisztus vére és áldozata mindenre elég. Ő ezért jött, hogy megmentsen minket, mindannyiunkat. Olyan jó belekapaszkodni a te szent fiadba, akit dicsérünk, áldjuk az ő nevét, hálát adunk kiomlott véréért, és örökké áldjuk áldozatáért. Amen. Folytassuk könyörgésünket a mi Urunktól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.